Szeretettel köszöntök mindenkit, és én is köszönöm a türelmet, hogy így az utolsó percben ilyen szémszámmal egybe gyűltünk. Hát az eddigi előadásokhoz képest mi egy kicsit nosztalgiázni fogunk, ugyan ez volt a feladatunk, hogy nézzünk valamennyire annak a hátterébe, hogy mi történt itt az elmúlt 20, de inkább 25 év alatt a könyvtári informatika, illetve számítógépesítés területén. Úgyhogy ezzel próbálunk általánosságokat is, meg egy kicsit a Corvinus Egyetem konkrét dolgaival kapcsolatban beszélni. Ugye itt elsősorban azt szeretném megjegyezni, hogy a módszer, amit itt az utolsó pillanatban kiválasztottam én, ezért vállalom teljességgel a felelősséget, ez nem különösebben tudományos, hiszen megpróbáltam összeszedni azokat a szempontokat, amik úgy gondolom, és az én értelmezésemben ezt az időszakot jellemezték. Ezt a szemléletváltozásban próbáltam keresni a költségek alakulásában és annak a struktúrájában, illetve, hogy történt-e valami, összefüggésbe hozható-e a szervezeti létszám a Corvinus Egyetem központi könyvtárában az informatikai eszközök és rendszereknek az elterjedésével, illetve a mindennapossá válásával. Hát azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag a szemléletváltozás, ami az én szemléletem változása is természetesen, meg a kollégáimé, tulajdonképpen onnan indult el, hogy amikor először szembe jött velünk a számítástechnika, akkor volt egy manuálisan nagyon jól szervezett könyvtár, amiben megvoltak a hosszú távú megállapodások, szabványok, hogy hogyan kell egy dokumentumot földolgozni, hogy a munkafolyamatok hogy épülnek egymásra, hogy milyen egy olvasói tér, hogy az olvasói téren belül milyen szolgáltatásokat biztosítunk, és tulajdonképpen, amikor találkoztunk az informatikával, akkor minden igyekezetünk az volt, hogy ennek a számomra manuális könyvtárnak nevezett könyvtárnak a munkafolyamatait, szervezeteit, elképzeléseit próbáljuk a számítógéppel támogatni. Tulajdonképpen itt néhány ilyen, most ma már megmosolyogtató lépést szeretnék kiemelni, hogy hosszú hónapokig vagy hetekig itt vitatkoztunk a címreírási szabványról, és sok kollégának, könyvtáros kollégának bizony szomorú volt a lelke, amikor a szerzői adatbázisból ki lehetett emelni a szerzőket, és az egységesített szerzői neveknél nem neki kellett ezeket a dolgokat. Ma már, ugye itt az előző előadások bizonyítják, és én ezzel nem is akarok foglalkozni, a tartalom kezeléssel van a hangsúly, tehát igazából ott az eszközök voltak a fontosak, és megtanulni azt, de most már az eszközeink szinte kézre állnak, legfeljebb a pénztelenség az, ami megakadályozza, hogy egyre inkább a informatikába, könyvtári informatikába bekelebelezzük az eszközöket, nem az az érdekes, a tartalom az érdekes, amit itt a Debreceni Egyetemnek a tananyag kezelésével, az archívum kezelésével kapcsolatos, az OpenAI-rel kapcsolatos előadásokban hallottunk, ez mindennapos, és tulajdonképpen a legnagyobb gondok, legnagyobb előnyök azok az együttműködések, az oktatókkal való együttműködések, a nemzetközi együttműködések, a szerzői joggal való foglalkozás, és igazából, hogyha itt most a közelmúltban lévő kis vitánkra, a szakkiadókkal való kis vitánkra is visszautalnék, mint a fontossági sorrendben prioritásként jóval előrébb haladott. A másik olyan, amikor az informatika betette a lábát a könyvtárba, a másik különleges változás az én véleményem szerint az volt, hogy meg kellett fogalmazni ennek a könyvtárnak a nem csak a szabványokban, a szervezeti működési szabályzatban, ügyrendekben leírt dolgot, hanem azokat a tacit tudásokat is össze kellett gyűjteni, a könyvtárosoknak a fejébe volt. Ezért volt egy kicsit minden könyvtárgépesítés más és más, más volt a hagyomány, más volt az elképzelés. Tehát, hogy hogyan tudtuk kiszedni a fejekből ezt a tudást, és rendszerekbe fogalmazni. Az opakot nagyon fontosnak tartom, és most azt gondolom, hogy egy kicsit a jelentősége fogy éppen azért, mert annyi minden egyéb keresési felület és lehetőség van, de azt gondolom, hogy egy intézményi navigációs rendszerként el kéne gondolkoznunk rajta, de az opaknak a mostani jelentőségének az akkori jelentősége az volt, hogy felszabadította az olvasót a könyvtárostól. Gondoljunk vissza, hogy amikor még katalógus szekrények voltak, és az etó volt az egyeduralkodó, hát nem lehetett könyvtáros nélkül megmozdulni egy könyvtárban. Amikor az OPAC-ban ezek a rugalmas keresési lehetőségek megjelentek, akkor elkövettünk talán egy nagy hibát, önállósítottuk az olvasót, és elkezdtek ők igényeiket megfogalmazni a könyvtárból. Ma már én azt gondolom, hogy a könyvtár, legalábbis az egyetemi könyvtár irányából ezeknek a tudásrendszereknek egy része, és igazából az a legfontosabb feladata talán minden könyvtárnak, hogy ezeket a tudásokat összegyűjtse, nem csak a külső tudásokat közvetítse, hanem az egyetemi tudásokat szedje össze, próbálja valamilyen értelmezhető formában hozzáférhetővé tenni, és ennek számos példáját tudtuk. És hát az, hogy kinyílt a világ, és egyre több a nemzetközi kapcsolat, és az interneten egyre inkább elérnek mindenfelől minket, tulajdonképpen az intézményi célok mellett megjelentek ezek a nemzetközi kapcsolatokban megjelenő különböző nemzetiségű hallgatóknak és oktatóknak az igényei is. Erről nem szeretnék sokat beszélni, egyetlen egy dolgot emelnék ki, hogy amennyire az én tapasztalataim mutatják, igazából a vasuralmától eljutottunk a szellem uralmáig ez alatt a 20-25 év alatt, és a költségeknek a struktúráját vizsgálva azt lehet látni, hogy ami kezdetben egyre nagyobb arányban voltak a vasak, a hálózat, természetesen ez normális is, a mostani időszakra eljutottunk odáig, hogy egyre inkább a szellemi javakról kell a finanszírozást megoldani. A humán erőforrás igények változása oldaláról, ez megint csak az én szervezetem és az én könyvtáram tapasztalata, tehát nem akarnék általánosítani, mindenki be tudja helyezni a saját könyvtárát. Ami igazából nagyon fontos volt, az olvasói fejekkel kezdtünk el gondolkodni, aztán belépett az informatikus a könyvtárakba, akiknek én bevallom őszintén, amikor először találkoztam informatikusokkal, én az és az azon kívül soraks mindent nem nagyon értettem abból, amit ők beszélnek. Most is viszonylag szűkös a felfogó képességem, de most már megmerem kérdezni, hogy magyarázzák meg nekem, úgyhogy szerintem ez egy igen fejlőd. Mi szervezetünknek a megváltozásából annyit tudok mondani, hogy amíg nagyon, ugye az elején nagyon elszeparáltak voltak a könyvtárosi feladatkörök, a mostani szervezetben a könyvtáros az könyvtáros. Ő mindenfélét tudni kell, hogy tudjon, persze megvannak a prioritások a munkájában, de igazából nem csak címleíró, vagy csak szaktájékoztató, vagy csak archívumkezelő, vagy honlapszerkesztő, és ennek bizony jelentős létszámcsökkenés lehetett az eredménye, és a másik oldalon ennek a létszámcsökkenésnek az épp a pozitív része, hogy az emberek felelősségérzete megnőtt, sokkal érdekesebb az a munka, amiben sokféle munkafeladat keveredik, a szakmai munkákon belül természetesen. És ez az utolsó bajusz nem a szépségkirálynők derék és csípőbősége, hanem az a három szám, amit érzékeltetni próbáltam azt, hogy a 120 főből a mai 41-re egy sokkal szélesebb szolgáltatási spektrum mellett ment le a létszám. Tehát azért ez jelentős. Erről itt most már sok-sok mindent beszéltek, úgyhogy ezzel kapcsolatosan nem akarnék beszélni. Egyetlen egy dolgot, hogy míg a közvetítő szerepet sokáig úgy fogtuk föl, hogy mi a külső információkat közvetítjük, ez megváltozott, és igazából most már az is a közvetítő szerep, hogy a mi intézményünk, vagy az ország, vagy a régió tudásanyagát kifelé tudjuk közvetíteni, és ez nagyon sok feladatot jelent a számunkra. És akkor itt az Open Access-re egy kicsit visszakanyarodni, hogy nagy dilemma, legalábbis én úgy látom a felsőoktatásban ennek a két dolognak hogy egyrészt a nyílt hozzáférés támogatása és az oktatóknak egyre nagyobb száma tudomásul veszi ezt, és sőt, ragaszkodik hozzá és biztosítja a lehetőséget. Ugyanakkor az egyetemek közötti verseny és a nemzetközi felsőoktatási térben való verseny arra indítja a felsőoktatási intézményeket, hogy viszont a tananyagot, az oktatási szellemi tudást, innovációkat pedig, ha lehet, akkor minél zártabbra tegyék, és én ezt a informatika megnyilvánulásában is, azt a debreceniek is tudják, alfresco contra airprints, illetve alfresco contra D-Space között látom, hiszen az egyetemek nagyon szeretnék, hogyha csak az, tehát legalábbis nálunk, hogy csak az alfreszkóba tároljuk a dokumentumot, mi megtörekszünk ugye a tudományos kommunikációba bevinni a kutatásokat. És akkor átadom a szót Andrisnak.
Egy kicsit most én jövök. Tehát visszatekintve az elmúlt 20 évre próbáltuk végig gondolni, hogy mi változott meg a szemünk láttára, és hát az első, mert a Gabi is beszélt, tehát a minden műszaki terméknek, ugye a hardvernek is viszonylagosan csökkent az ára, ezt mindenki tapasztalja vagy érzékeli. Az igények azok megnőttek a számítástechnikával szemben, itt a részben megnőttek, részben létrejöttek, nem is voltak olyan dolgok, új dolgok. És a másik, hogy ugyan a hardware kapacitás mérhetetlen módon megnőtt, ezt mindenki tudná. Én amikor munkába álltam, akkor a főnökömnek, a nagy informatikusnak 20 megás volt a Winchester-e. Ezeket jó visszagondolni ezekre az évekre, amikor floppy-ról bootolt be egy PC, meg ilyesmi. Amellett, hogy ez felfoghatatlan az a kapacitás növekedése, ami az hardware terén megtörtént 20 év alatt, tudni, azért észre kell azt venni, hogy a szolgáltatás tömeg az nem növekedett ennyivel, hanem a hallatlan erőforrás pazarlóak a mai szoftverek, a programozók el vannak lazulva, hiszen mérhetetlen kapacitással dolgozhatnak, és hát ez olyan, mint amikor meg van egy nagyobb autó, és behányja a szatyrokat, amiket egy biciklitúrán egy táskába is berakhatna, és már is kevesebb helyet foglalna. Ami döntő, és szerintem egy döntő változás a szoftver tervezésnél, az a Winchester és a processzor meg a memória közötti arányváltozás. Tehát a Winchester azzal tényleg korlátlanul lehet bánni manapság, az nem semmit nem számít, hogy mennyi helyet foglal egy dolog, de azért az erőforrások azok nem korlátlanok, úgyhogy ezért a könyvtári szoftverek meg a hasonló szoftverek is erősen átalakultak, és inkább a térrel lazábban bánnak, és a pillanatnyi erőforrásokkal meg keményebben. Most ez, hogy? Pizdan? Az jó. A másik, a Gabi is beszélt erről, tehát a szoftverek, tehát egy bármilyen beruházásnál a szoftver aránya a hardverhez képest nagyon jelentősen megnőtt, tehát itt hallatlan elmozdulások vannak. És a másik pedig, hogy a késztermékek, a dobozos cuccoknak az ára az lecsökkent, rengeteg ingyenes dolog is van, és megnőtt a szolgáltatás aránya, tehát amit a szállító szolgáltatásként nyújt tanácsadásban, hibaelhárításban, annak az ára megnőtt, és ez is kalkulálni kell. A másik, ami hát nekünk embereknek is örvendetes, hogy végül is, amíg, tehát ezelőtt 20 évvel a gépkapacitást az emberi munkával sokkal jobban ki lehetett váltani, tehát sokkal olcsóbb volt a könyvtárosnak a rabszolga munkaerő ahhoz képest, amit szoftveresen meg lehetett oldani. Ma már sokkal inkább elvárják, hogy a szoftver mindenféle dolgot megoldjon, és a könyvtáros válláról, még az alulképzett könyvtáros válláról is levegyen. Tehát itt is egy jelentős változás történt a gépesítésnél, hogy a legkülönfélebb munkafolyamatoknak a gépesítését is elvárják. Ezelőtt 15 éves senkinek a szemem rebent arra, hogyha vált egy könyvtár szoftvert, akkor a költségeket újra begépelik a könyvtárosok. Hát ez fel sem merült senkibe, hogy ezt nagy programozóknak a szent szoftverre kell megoldani, ott vannak a rabszolgák, dolgozzanak. Most senkibe fel sem merül, hogy újra begépelni a gyarapításait, a kölcsönzését, ezt elvárják, hogy ezt a szoftver szállítója oldja meg. És tulajdonképpen alig, az árakhez képest alig növekedtek. Jó, hogy eközben megtörtént ez a 120-60-41-es váltás is megtörtént minden könyvtárban. Csak is akkor csodálkozunk, hogy munkanélküliség van Magyarországon hozzá. És akkor a másik pedig, hogy a dobozos termékek tulajdonképpen olcsóbbak, mint az ingyenesek, mert az ingyenesnél kell egy helyi rendszergazda, vagy hozzáértő ember, aki ezt testre szabja, aki dolgozik vele, ehhez képest lényegesen olcsóbb, hogyha ezt a szoftver szállítója, a professzionális szállítók, akikkel vannak emberei, megoldja. Tehát csalókák ezek az ingyenes szoftverek, és nem is véletlenül nem terjednek annyira gyorsan el. Mert ami ingyenes, az nem ingyenes, mert helyben sokat kell vele dolgozni, miközben ember már alig van erre. Itt egy kicsit arra gondoltam, hogy próbáljuk meg kiszámolni, hogy mennyit ér az adatbázistán rossz szó, mennyit ér az a rendszerünk, az informatikai rendszerünk, ami a könyvtárunkban van, vagy bármilyen intézményben van, ami egy összesség, van egy bekerülési költsége, de ugyanakkor van egy értéke is, ami nem ugyanaz, mint ha összeadjuk a bekerülési költségeket, tehát azokat a dolgokat, amiket ráköltöttünk az elmúlt években. Tehát egyrészt mindenképpen kell egy környezet, kellenek hozzá a vasak, operációs rendszer és egy csomó alkalmazás, ami a gépeken fut. Akkor utána az ára része igazából az, hogy ki kell választanom a célszoftvert. Ez mindenki az, hogy bemegyek és veszek egy szoftvert, nem ilyen egyszerű. A kiválasztás rengeteg munkával jár. A jó kiválasztás az borzasztó sok munkával, a rosszul kiválasztás meg utólag termi meg a költségeit, amikor rájöttünk, hogy rosszul választottunk. Itt egy nagy csapda van, borzasztó sok munkát kellene belefektetni abba, hogy a szállító meg a vevő összejöjjön, az igényeket egyeztessék, egy nyelvet beszélnek, a szállító világosan megmondja, hogy mi az, amit ezért a pénzért ad, mi az, amit nem ad. A vevő ne képzelje bele az álmait a szállító ígéreteibe, hanem győződjön meg róla, hogy mi az, amit valóban meg fog kapni, és mi az, ami neki ezért a pénzért nem fog járni. Ez igazából rengeteg munka lenne, ha ezt valaki rendesen csinálna, ennek egy hatalmas költségtényezője lenne, ami több ember hónapnyi munka mind a két oldalról. Utána a szoftver megvásárlása, installálása, ennek is van munkaidőigénye, és bizony ma már nagyon jelentős költség, ami simán összemérhető a szoftver listárával, meg a hardware árával. Ez egy nagyon nagy tényező tulajdonképpen, ha ezt ember hónapra kiszámoljuk, hogy mennyi munka van mögötte. A konverzió, ami egyre fontosabb, mert az adatvagyon egyre nagyobb és nagyobb, tehát mérhetetlen, több tízezres, több százezres, milliós adatbázisok állnak lassan össze, ezek az adatbázisoknak hallatlan értékük van, és a veszteségmentes áttöltésük egyre fontosabb. Régen ez alig volt tétel, mert kevés tételünk volt, ha elveszett, hát még ma is megesik, hogy hát legfeljebb újra begépek, de egyre ritkább ez a hozzáállás persze, de régen ez gyakori volt. Az adaptáció megint nem szoktak vele számolni, rengeteg munkaórát emésztel. Tehát amikor installálják a szoftvert, az jó, attól még nyomok egy gombot és fut. De utána még rengeteg munka, amíg a könyvtársok boldogok és elégedettek lesznek, és a szállító úgy érzi, hogy már nem a fél életét ott tölti el az ügyfélnél, hanem a rendszer magától is működik. Ez megint egy munkaórában nagyon sok kiszámolható óra, és ezek már mind-mind nagyon is összemérhetőek az eredetileg általunk számolt összegekkel. Itt a feltöltést arra mondom, hogy ha össze akarjuk számolni a teljes alkalmazásunk teljes értékét, abban a bevitel értéke állandóan nő, itt az emberi munkaerő ára állandóan nő, és az adatvagyon értéke is nő. És számoljunk csak utána, most egy euróra szoktok egy rekordot mondani, most itt meg ezek a támogatások, retrokonverzió, így szoktunk kalkulálni, hogy nettó egy euró egy rekord bevitel. Persze itt meg csalóka, mert más dolog begépen és más dolog letölteni, de mondjuk, hogy egy euró. Most azt számoljuk akkor össze, hogy mondjuk egy 200 ezeres rekord van, az 200 ezer euró az értéke az adott tömegnek. Ennyibe kerülne, ha az újra be kéne gépelni. Ha rosszak a mentések, elszáll a gép, akkor 200 ezer eurót bukunk. Miféle összeg ez? Ez nem érhető sem a hardware árához, sem pedig a szoftver árához ma már. Jó, ha 50 ezer rekord, akkor 50 ezer euró. De hát Ez egyre komolyabb vagyonérték. Ha valamiért a szállító nem tudja kihozni, mint ez más mosóbórokkal megesik, nem hajlandó kihozni ingyen a rekordját a rendszeréből, akkor egy malac persébe dobálnunk kell te rekordonként a pénzt, ennyibe fog kerülni a rekord kihozása. Tehát itt az adat vagyonértékét úgy számoljuk, hogy ennyibe kerülne, ha most fel kellene fogadnom. És ez persze csalóka, mert nem fogok találni ennyi embert, most itt a támogatópályázat, elméletben ugyan van pénz, vannak rekordok, de hol hirtelen nem találunk ennyi embert a Moszkva téren az ember piacon Budapesten, hogy gépeljenek be akkor nekünk rekordokat. Tehát itt ráadásul, ha hirtelen nagy tömeget kell bevinnem, akkor exponenciálisan nőnek fognak az árak. A rendszer működtetésének annak is van egy ára, azt ki kell építeni, be kell indítani, és az is meg egy halom munkaóra, amíg az beindul, és a szolgáltatások beállítása, beindítása is ugyanígy egy tényező. Most ha az értékét akkor událnak, akkor vegyük át, hogy mennyit ér a mi alkalmazásunk. Látjuk, hogy a hardware az iszonyú gyorsan elavul, erről amik kukába kerül, és új hardware teszünk helyette. A szoftver is meglepően gyorsan avul. A kész szoftverek is olyan cserélődnek, még a könyvtárrendszerek, azok a klasszikus internetrendszerek, azok még olyan tartósak és a régóta a piacon vannak, de hát a többi alkalmazás az állandóan gyakran cserélődik, és nagyobb a könyvtárrendszer is igen gyorsan változik és alakul. Hallatlan nagy érték viszont a befektetett szellemi munkaértéke, tehát az, amit tulajdonképpen az évek során a kész alkalmazásba a munkatársak belevittek, és az, hogy egyáltalán működik, az a know-how, ami ott felhalmozódott, ez egy egyre nagyobb érték, és a rekordállomány értéke az időre, tételre állandóan viszont növekszik, az viszont maradandó, jó esetben legalábbis. Az eladó szemével akkor egy utolsó, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr, tehát akkor hogyan, vagy a pandúrból lett a rabló. Szóval hogyan alakul ez? Tehát végül is amikor szoftvert kell létrehozni, akkor itt hát meg kellene tervezni, méghozzá az igény. Most már mindenki elvárja, hogy az igényének megfelelő szoftver legyen, tehát az legyen testre szabva, pontosan amit ő szeretne. Tehát úgy választunk szoftvert, hogy megnézzük, mi az, amit mi szeretnénk, és olyan szoftvert keresünk, vagy ki passzírozzuk a szájtól, hogy pontosan olyan legyen. Másrésztről az eladónak van egy másik folyamata, ő meggyőzi az ügyfelet, eladja, majd fenn kell tartani a rendszert. Itt borzasztó teherként nehezedik mindkét félre ez a pályázati rendszer, ahol kiszámíthatatlanok a pénzügyi viszonyok, fogalmunk sincs róla, hogy mennyi eladásunk lesz jövőre vagy két év múlva, a vevő nem tudja, mennyi pénze lesz ilyen formán. Rengeteg egyeztetés marad el azért, mert nem merünk befektetni az egyeztetésbe, a megbeszélésekbe időt, mert ki fogja ezt kifizetni nekünk, ha bukik a pályázat. Tehát igazából ez a sok félrement projekt, ami van elég az országban, nem mondjuk, hogy nincs, annak egy része azért van, mert előre nem tudjuk, hogy mennyi munkát fektethetünk bele ebbe a projektbe, amíg nem láttuk a pénzt belőle. Tehát itt igazából sokkal többet kell egyeztetni, sokkal több felmérés kell, nem mondhatnak, hogy ó, kérem, igényfelmérés. Hát a könyvtár találja ki, hogy mit szeretné, mire van szüksége, nézze meg alaposan a szoftvereket, a szájtó nézze meg rendesen a könyvtárakat. Kinek van pénze kifizetni ezt a több ember hónapi munkaórát? Senkinek. A másik, ami a szoftvereknél nagyon fontos tényező, itt többen nyelvi piac van, tehát a nemzeti piac, ezek nem csak magyar dolog, ahol a nemzet és az állam határai nem esnek egybe, ott nyelvi piacok alakulnak ki, van német szoftverpiac, van angol száz szoftverpiac, francia szoftverpiac, van magyar szoftverpiac. Ez azt jelenti, hogy a magyar szoftverpiac akkor, amekkora a magyar nyelvterület, nem tudunk ebből kitörni. És ez nem túl nagy ez a nyelvterület, és itt akkor végül is itt megint vergődnek a szállítók egy többen kicsi piacon. Van annyi szállító, amennyi egy lényegesen hát jobb piaci környezetben alakult ki ez a szolgáltat, ez a kínálati oldal. A Gabi diáján látszott, hogy mondjuk a 90-es évek elején volt egy hát kedvezőbb környezet, akkor létrejött gyakorlatilag a piac valamennyi szereplője kínálati oldalról megjelent akkor, azóta is jelen van, egy lényegesen szűkebb tortán osztozkodunk azóta már. És igazából itt lenne egy optimális üzemmérete a szállítónak, a szoftver szállítójának, de ezt a optimális üzemméretet egészséges verseny fenntartása mellett a magyar piac nem tudja biztosítani. Úgyhogy ebben a szólítóba kerültünk most bele, hogy van egy piac, amelyik nem tud fenntartani akkora szállítókat, amekkorákat el kellene tartani. Visszadom a szót akkor a Gabinak, hogyan tovább. Itt vannak még egy pár kérdés, ami inkább csak kérdés és a válasz egy könyv nem lesz meg rá. Tehát új feladatok elé álltunk, hogy autonóm megoldások, vagy az állam vegye át az irányító szerepet, legyen-e verseny, vagy fogjanak össze a résztvevők, és a kész megoldások, egyedi fejlesztések állandó dilemmája. És a sok párhuzamos munka egyáltalán baj-e, hogy van, mert lehet, hogy jó ötletek, jó megoldások születnek a párhuzamos fejlesztésekből. És visszaadom a szót a Gabinak.
Szépen, most jön a dicsekvésnek az ő pillanata, nagyon röviden. Ugye időszámításon előtt voltak azok, amikor kiadványszerkesztés, kiadványoknak az indexeit vittük a sztakiba, a sztaki az különben folyamatosan felmerül az életünkben. És akkor a magyarországi, talán nem mindenki tudja, de Magyarországon elsőként a Közgazdaság Egyetem központi könyvtárába jött létre egy saját fejlesztésű integrált könyvtári rendszer, amit úgy nyitunk, hogy Hungaliz, ez egy mikroízis alapú rendszer volt, akkor telepedett be szintén azt, aki a berkeinkbe, és folyamatosan együttesen alakítottuk ki ezt a rendszert. Én úgy mondanám, hogy ez volt az az időszak, amikor megtudtuk, hogy mit tudnak a könyvtárosok a könyvtárról, és ezt hogyan képesek kommunikálni. Aztán váltani kellett, mert az ízisszel a kölcsönzés nem volt tökéletes, és az Olibot választottuk méghozzá, nem csak úgy rábólintottunk, hanem egy nagyon komoly versenykereten belül, amikor az akkori létező összes rendszert versenyeztettük több héten át a könyvtárba, amíg döntöttünk. Az Oracle-ról azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen az volt a szállítónak az elképzelése a könyvtárról, sok-sok könyvtárosi tudásnak a megértésével. És itt a magyarítástól a fejlesztési lépések sorakoztak egymás mellett hosszú évekig, 12 évig körülbelül a könyvtárban volt. És aztán miért váltottunk a Hontékára? Kettő. Az egyik, az volt, hogy ugye integráció volt az egyetemen, és a másik két könyvtárban Huntéka volt, és egy egységes rendszert akartunk, hiszen úgy gondoltuk, hogy az a legegyszerűbb. A másik, és lehet, hogy ezért most a Huntéka megsértődik, hogy sokkal kisebb jelentősége volt már magának a könyvtár integrált rendszernek, az egy része volt, egy modulja azoknak az informatikai alkalmazásoknak, amit a könyvtárban használtunk, és viszonylag egyszerűbb, gyorsan átállható, nagyon megbízható rendszerrel akartunk dolgozni, és a Huntéka ilyen szempontból minden kívánságunkat tökéletesen kielégítette, és azt kell, hogy mondjam, hogy életem legkellemesebb átállása volt az Oliból a Huntékába, szinte zökkenőmentet. És akkor egy hebeúrgya közgazdászkodás, amiben a módszereket valószínűleg az igazi közgazdászok megfogták, megpróbáltam összeszámolni, hogy mennyi volt a kiadásunk ezekben a pályázati bőidőkben, ebben az elmúlt 20 évben informatikai eszközökre, fejlesztőkre, szolgáltatásokra, és mennyit spóroltunk meg abból, hogy másképp szerveztük az életünket, és mások voltak a szakmatudások, más volt a létszám, a humán változás, és azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy ez egy nagyon-nagyon becsült és nagyon-nagyon óvatosan kezelve, körülbelül 200 milliós pozitív mérleg jött ki. Tehát annyit spóroltunk meg kvázi ezekkel. Annyival volt több a megtakarítás, mint az informatikai eszközökre való kiadás. És akkor itt csak egy az utolsó bajuszhoz szeretnék egy megjegyzést fűzni. Ez 2006 és 2010 között a valóságos látogatószám és a könyvtári honlapnak a látogatóinak a száma. 1,5 millió és 5,5 millió. Tehát azt úgy tudom, volt itt a könyvtárak jövőjéről valami, szakmai megbeszélés, ez is egy adalék arra, meg itt Kaposvár is jelezte, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés az hálózaton keresztül, és igazából a könyvtáraknak a valóságos terei a nyugodt tanulószoba, a nyugodt kutatószoba szerepét kezdik felváltani, betölteni egyre inkább az együtt tanulásnak a szerepét, a közösségi térnek a szerepét, mint a régi könyvtári szerepköröket. És akkor ezzel búcsúznám, talán egyetértenek, ezt a beágyazott könyvtárra várnak a hallgatók elsősorban, de gondolom, hogy az oktatók is. A mai fiatalok azt akarják, hogy mindenhol ott legyen, a tanításnál, a tanulásnál, és itt a debreceni példa, a debreceni bemutató, az gyakorlatilag majdnem a mi elképzelésünket is szinte szóról-szóra mondta, hogy hogyan képzeljük és hogyan oldjuk meg a modulval, a tananyagellét, a kurzusonkénti elektronikus tananyagot, stb. Hát most már ugye az, hogy bejöjjenek, hogy kezükbe, én már nem is tudom követni, hogy milyen kis kütyüvel járnak, és mit nem akarnak, és mit nem akarnak kitalálni. A Mohába olvastam, hogy itt lenne az ideje, hogyha óvodát és bölcsödét is üzemeltetnének a könyvtárak a fiatal anyáknak és apáknak. A másik rendszer, hogy igazából ugye a könyvtárakban jelent meg a tartalomkezelés elsősorban. A mai napra eljutottunk odáig, hogy mindenki, különösen a professzorok, nagyon szeretik a saját tartalmukat kezelni, és miután az informatikusoknak megvan ez az óriási előnye, hogy még mindig van valami kis köd a munkatartalma között, tartalomkezelés ez mindenkiért. Most a legnehezebb az együttműködéseket úgy megoldani, hogy koordinálva legyenek ezek a tartalmak, és nem mindenki saját honlapján, tanszéki, intézeti kar és a többi. És ennek az egyik jelentősége nagyon fontos, hogy valamilyen módon a partnerség, itt nálunk a Corvinus Egyetemen ezt fejezik ki a tanszéki koordinátorok hálózata, akik folyamatosan kapcsolatban vannak, nem csak az oktatókkal, hanem a hallgatókkal is. És ez az utolsó megjelenés, és ezzel a képpel szeretnék búcsúzni, már nagyon remélem, hogy azért ez így nem fog bekövetkezni. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. És